Isten igéjét ezen a mai délelőttön Máté evangéliumából fogjuk olvasni. A karácsonyi történetnek az egyik része Máté evangéliumában található. Így olvassuk Isten igéjét Máté evangélium a második fejezetének első versétől kezdve. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént, és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyán, köszönjük a te kijelentett szavadat, és köszönjük, hogy csodálhatunk téged azokból az eseményekből is, amik 2000 évvel ezelőtt Jézus születésének éjszakáján történtek. Urunk, kérünk, bontsd ki nekünk a te szavadat. Amen. Foglaljunk helyet. Karácsony ünnepe olyannyira eltávolodott mindattól, ami valójában történt 2000 évvel ezelőtt, hogy már-már szinte úgy érezhetjük, hogy mindaz, ami valójában történt, hogyha sikerül eljutnunk odáig, és megértenünk, hogy mi történt azokban a napokban, és azon az éjszakán, már-már az a veszély fenyeget, hogyha eljutunk a történet eredeti értelméig, akkor nem is lesz olyan vonzó, annyira elnyomja mindaz, ami rárakódott az elmúlt 2000 év során. Karácsonykor összejön a család, meleg van, puhaság van, sok finomság az asztalon, játszunk, élvezzük egymás társaságát. Minden arról szól, hogy a karácsony meghitt legyen, békés, kiegyensúlyozott. Az eredeti karácsony semmit nem tartalmazott ebből. Jézus születésének a körülményei valami nagyon másról beszélnek, mint ahogy mi ma ünnepeljük a karácsonyt. Ezért tehát a mai délelőttön azt szeretném, hogyha eljutnánk a karácsonyi történés eredeti jelentéséig, mert ahhoz képest, ami számunkra a karácsonynak a körülményeit jelenti ma, sokkal-sokkal mélyebb üzenete és jelentősége van mindannak, ami történt, és hogyha ennek a jelentőségét át tudjuk ültetni a mai saját életünkbe, akkor sokkal többet nyerünk egy békés, meghitt közös családi ünneplésnél sokkal-sokkal többet. A meghitt békés családi ünneplés helyett a karácsonyi történet minden egyes szereplőjét a bizonytalanság, a tétovaság, a félelem, a döbbenet, vagy éppen a nyugtalanság veszi körül. A békességnek nyoma sincs. Helyette van megdöbbenés, nyugtalanság, szorongás, bizonytalanság. Az egyetlen, ami az egész történet minden eseményén keresztül folyamatosan szilárd, stabil, megingathatatlan, az Istennek a szava. Az, amit kijelentett sok-sok száz évvel ezelőtt, és ami ott karácsony éjszakáján beteljesedik, és minden emberi bizonytalanság, tétovaság, félelem vagy éppen nyugtalanság ellenére az egész történet alatt végigvonul az a sziklaszilárd bizonyosság, hogy de amit Isten megígért, azt meg is teszi. Hiába félnek az emberek, hiába rémülnek meg, hiába bizonytalanodnak el, vagy fogja el őket nyugtalanság, ami mindenkinek az életét megtartja azokban a napokban is, azelőtt is, és a mai nap is az Isten szava, amit ő kijelent, mert ez a szó beteljesedik. És Isten pedig a történetben minden egyes szereplő számára rávilágít arra, hogy az életük egy jóval nagyobb történetnek a része. Ahhoz képest, amit ők fel tudnak fogni az eseményekből, az életük egy jóval nagyobb tervnek, Isten nagy világ megmentő történetének a része. És minden szereplő számára folyamatosan jelen van az a bátorítás, hogyha megérted, hogy az életed része egy nagyobb tervnek, az én tervemnek, mondja Isten, ha ezt megérted, és belehelyezkedsz ebbe, akkor olyan távlatok nyílnak meg előtted, amiről egészen addig nem is álmodtál. Hát ezt a bátorítást szeretném ma, 2000 évvel később ide elétek hozni, és bemutatni azt, hogy Istennek ez a bátorítása semmivel nem lett kevesebb, ma sem. Az életünk alapja ugyanúgy Isten szava. Az életed minden bizonytalansága és kétsége között egyetlen dolog van, ami megtart téged. Az, hogy mit jelentett ki Isten valaha az emberről és az emberiségen belül rólad. Hogy az életed része egy nagyobb tervnek, Isten nagy világ megmentő tervének, és hogyha ebbe belesimulsz, akkor olyan távlatok nyílhatnak meg előtted, amiről nem is álmodtál. A következőkben három nézőpontból szeretném végigjárni, hogy mit éltek át azok az emberek, akik Jézus születésével kapcsolatban valahogy annak idején kapcsolatba kerültek. Először azt fogjuk megnézni, hogy voltak olyanok, akiket az események kapcsán kétség vagy bizonytalanság töltött el. Aztán azokról fogunk beszélni, akik az események kapcsán megdöbbentek, és nem tudták, hogy most ezzel a helyzettel mit kezdjenek. Harmadsorban olyanokról fogunk beszélni, akik keresték, hogy mit jelent mindaz, amit tapasztalnak. Mit jelent mindaz, ami körülveszi őket azokban az eseményekben, és keresték a válaszokat. Tehát szó lesz kétségbe esett emberekről, bizonytalan emberekről, megdöbbent, tétova emberekről, és olyan emberekről, akik válaszokat keresnek. És azt hiszem, hogy kevesen vagyunk olyanok, akik valamelyik csoportba ne tartoznánk időről időre. A felolvasott ige szakaszból egy kicsit kitekintünk, mert a karácsonyi történet két evangéliumban szerepel, és ezt a kettőt együtt kell olvasnunk, hogy minden történést helyesen értsünk. Ezért tehát nem pusztán Máté, hanem Lukács evangéliumából is fogok részleteket hozni. Hát nézzük tehát, mi volt azokkal a helyzet, akiket az események Jézus születésének a környékén bizonytalansággal töltöttek el. Jézus születését megelőzően bő fél háromnegyed évvel Isten angyala meglátogat egy akkor a szolgálatát teljesítő papot, Zakariást, és egy üzenetet hoz neki. Fiat fog születni öreg korod ellenére. Bár idős vagy, nem lehetne már gyermeked, de fiat fog születni. És ekkor olvassuk a következőket. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Íme egy bizonytalanság. Hogy van ez? Látom, hogy jön Isten üzenete, értem, megjelenik előttem az angyal, de hogyan lehetek ebben biztos? Miből tudom ezt meg? Kérdések, kérdések és kérdések. Ezért ez a mai alkalmunknak a címe, hogy a kérdések karácsonya. Az első karácsony nem a békességnek a karácsonya volt, nem a meghittségé. Az első karácsony a záporozó kérdéseknek a karácsonya volt. Mi történik velünk? Hát Zakariás volt az első ilyen ember, akit elért ez a bizonytalanság. Miből tudom meg ezt? Aztán Máriához is szintén érkezik egy angyal. Bár még csak jegyes vagy, bár még nem ismersz férfit, még nem lettél a vőlegényed felesége, de fogansz méhedben, és fiút fogsz szülni. Erre Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Hogyan lehetséges ez? Miből tudom meg? Hogyan lehetséges ez? Hallják ezek az emberek Isten kijelentését, elér hozzájuk Isten szava, de amit először ez az isteni kijelentés a szívükben gerjeszt, az nem a megnyugvás, nem a békesség, hanem a kérdéseknek az özöne. Aztán később, mikor Mária meglátogatja egy kedves rokonát, Erzsébetet, akkor ezt olvassuk. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében, ugyanis eddigre már terhes volt. Betelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön el én hozzám? Amikor Erzsébet már kezdi megérteni, kezd összeállni a fejében, hogy ők most a világtörténelem legfontosabb eseményének a szereplőivé kezdenek válni éppen ezekben a pillanatokban. Amikor ezt Erzsébet megérti, akkor azt mondja, hogy hát hogy lehetséges, hogy az én uram, a messiásnak az anyja jön el én hozzám. Hát ez emberileg felfoghatatlan. Hogy lehetséges ez? Mi történik itt körülöttünk? Kérdések és bizonytalanság. A sok kérdés és bizonytalanság között meghúzódik egy olyan isteni igazság, amit hogyha magadévá teszel, az megváltoztatja az életedet. Ne ijedj meg, hogyha időnként bizonytalanság vesz körül. Ne ijedj meg, hogyha időnként kétségeid támadnak, vagy nem érted a saját helyzetedet, és időközben elbizonytalanodsz. Mert Isten vezetni akar téged, hogy az ő kijelentése a te saját személyes megtapasztalásoddá váljon. Fel tudjátok mérni ennek a jelentőségét? Mi történik Zakariással, Erzsébettel és Máriával? Meglepő az, ami történik velük? Isten egyszer csak előhúzott a farzsebéből egy megoldást, amit hirtelen odadob eléjük? Nem, szó sincs róla. Ezt a helyzetet Isten a világ teremtésétől fogva készíti. És nem történik más, mint hogy Isten ezeket az embereket bevonja az ő tervébe, és az, ami számukra bizonytalanságot rejt, kétségeket támaszt, elbizonytalanítja őket, az nem más, mint hogy Isten bevonja őket a tervébe. És amikor Isten elkezd bevonni téged a tervébe, és elkezded olvasni az igét, és megérted, hogy de hát ez rám is vonatkozik, hogy ez rólam szól, hogy az én életem valahogy benne van ebben a könyvben, mert az én életem is Isten nagy tervének a része, és amikor ezt elkezded megérteni, és Isten kijelentése elér a szívedig, és változásokat akar hozni az életedben, akkor van úgy, hogy kezdetben azt érzed, hogy most valahogy kicsit elbizonytalanodott az életem. Úgy tűnik, hogy ha elfogadom Isten kijelentését, akkor az valahogy változásokat hoz. Hogy nem maradhatok ugyanolyan, mint addig. És ez időnként bizonytalanságot vagy kétséget támaszthat benned. De ne ijedj meg. Mert nézd meg, mi történik ezekkel az emberekkel. A kezdeti kétség, bizonytalanság és kérdés áradatnak a helyét szépen lassan, ahogy Isten akarata teret nyer az életükben, és ahogy Isten kijelentése betölti az életüket, ezek az emberek olyan dolgokat látnak meg, amiről nem is álmodtak. Ne ijedj meg, ha időnként kétségeid támadnak, vagy elbizonytalanodsz. Egy dologra figyelj. Hogyan illeszkedik mindaz, ami történik Isten tervébe? Az a kijelentés, ami elér hozzám. Akár már régóta követed az Urat. Akár most hallod ezeket a gondolatokat először. Mindannyiunkra aktuális a kérdés. Hogyan ér el a szívedig Isten kijelentése? Lehet, hogy úgy érzed, hogy hát sokszor hallottál már a karácsonyról, igen, szeretet ünnepe, fény ünnepe, fenyően ünnepe, minden, de ezekről még nem. Hogy ér el mindez most a szívedig? Mit üzen ez számodra? Hogy kéne fogadni mindazt, ami Isten kijelentése? Az Isten szavát. Mit jelent ez a könyv? Volt már a kezedben? Ha igen, akkor forgasd gyakrabban. Ha még nem, hajrá, lapozz bele, és azt fogod látni, hogy a te életed is benne van. Nézzük a második csoportot. Voltak olyanok, akiket a karácsonyi esemény láncolat valamilyen módon megdöbbentett, meghökkentett. A döbbenet, ez egy nagyon plasztikus, képies szó. Az ember akkor döbben meg, vagy hökken meg, amikor megy az életében, járja az útját, és egyszer csak valami hirtelen megállásra készteti. És mi történik akkor, amikor mész az utadon előre, és valami hirtelen megállásra késztet? Az történik, hogy meghökkensz. Hogy megdöbbensz, hogy meg kell állnod, és még a szusz is kimegy belőled, mert mindaz, amivel találkozol, annyira más, mint amivel egészen eddig találkoztál. Ez a döbbenet. Amikor azt éled át, hogy én erre eddig így nem gondoltam. De hogyha ezeket végig gondolod, akkor a döbbenetnek a helyét átveheti a stabilitás. Nézzük tehát. Lukács 1:26-29. A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzá lépve így szólt az angyal. Üdvözl légy kegyelembe fogadott. Az Úr veled van. Mária megdöbbente szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Isten megszólít egy fiatal lányt. 2000 évvel ezelőtt egy valószínűleg a 20-as éveiben még be nem lépett fiatal lányt, aki egy igaz emberhez készül feleségül menni, egy hithű zsidó férfihez, Józsefhez, valószínűleg tehát ő maga is hasonlóan elkötelezett, Istent félő és szerető fiatal lány lehetett. És egyszer csak megjelenik neki egy angyal, és azt mondja, hogy terhes leszel hamarosan, de nem a kedvesettől. Olyan helyzet ez, amire azt mondhatjuk, hogy döbbenetes. Olyan helyzet ez, amire azt mondhatjuk, hogy Mária járta a saját útjait, és egyszer csak valami olyannal szembesült, ami még a szuszt is kinyomta belőle, és annyira döbbenetes volt, hogy meg kellett állnia, és azt mondani, hogy az életem nem úgy fog tovább működni, mint ahogy eddig. Hát azt hiszem, hogy ez egy ilyen döbbenetes élethelyzet lehetett. Aztán Máté evangélium elején a kedveséről, Józsefről, a vőlegényéről a következőket olvassuk. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Az érem másik oldala. József igaz ember volt, szerette az Urat. Az Úr törvényei szerint élt. Ezekre az emberekre mondták azt, hogy ő egy igaz, egy hithű férfi, szereti az Urat. És a kedvese, akit néhány héten vagy hónapon belül tervezett feleségül venni, egyszer csak megesik. Gondolj a saját férjedre vagy feleségedre. Hogy reagálnál, hogyha megtudnád róla, hogy félrelépett? Vagy férfiak, hogyha megtudnád, hogy a feleséged terhes, de tudod, hogy nem tőled. Milyen indulatok gerjednének benned? Mik lennének az első gondolataid? Az, hogy semmi baj. Volt már ilyen. Nem hinném. Nagyon nem hinném. Döbbenetes helyzet volt ez József számára? Mindenképpen. Ez aztán kőkeményen egy olyan helyzet volt, ami Józsefet megállította, és benne szorult a levegő. Ez sziklaszilárdan egy olyan helyzet volt, ami mellett József nem mehetett el, és tudnia kellett, hogy innentől kezdve az egész élete megváltozik. De mi történik ekkor? Az, hogy a döbbenet állapotában nem hagyja meg Isten az embert. Nem hagyja ott Isten egyedül elveszetten ezeket az embereket, hogy kínlódjanak a saját kétségeikkel és megdöbbenésükkel, hanem mindig jön az isteni kijelentés, a felmentő üzenet, hogy lehet, hogy te látod valahogyan a helyzetedet, de én máshogy látom, ez az én tervemben benne van. József, ne félj! Nem csalt meg a feleséged. Nem esett meg a feleséged, hanem az élete része egy nagyobb isteni tervnek. És hogyha ezt az isteni tervet megértitek ti ketten, akkor olyan távlatok fognak megnyílni előttetek, amiről eddig nem is álmodtatok volna. Ezért tehát, másodszorban, Isten azt mondja, hogy ne ijedj meg, hogyha az életed olyan fordulatot vesz, amire nem is számítottál volna. Azt hiszem, hogy könnyű belátni, hogy ilyen helyzetekre mindannyian számíthatunk a jövőben. Ne ijedj meg, hogyha az életed olyan fordulatot vesz, amire nem is számítottál volna. A megdöbbentő helyzetek ugyanis önmagukban lehetőségek arra, hogy Isten szava mellett dönts. Isten mindig felkínál alternatív lehetőségeket. Vagy járod a saját utadat úgy, ahogyan elgondoltad, vagy próbáld ki velem. Próbáld ki velem. Nézzük meg, hogy milyen az, hogyha az én szavamra alapozod az életedet. Hogy milyen az, amikor nem a saját elgondolásait szerint működik az életed, hanem azt mondod, hogy bízni akarok benned, Istenem. Hogy amit te mondasz, nekem az a fontos. Isten mindig fel fogja kínálni annak az alternatíváját, hogy mellette az ő szava és kijelentése mellett dönts. Lett volna Józsefnek lehetősége visszautasítani az isteni kijelentést? Természetesen. Minden szereplőnek a történetben lett volna lehetősége nemet mondani, visszautasítani. Lett volna lehetőségük, Isten soha senkire nem kényszeríti rá magát. Soha. De ezek az emberek, amikor bizonytalanság vagy kétség fogta el őket, vagy éppen amikor megdöbbentek, és meg kellett állniuk, és leverte őket a víz, és földbe gyökerezett a lábuk, és nem tudták, hogy akkor merre tovább, ezekben a helyzetekben mindig Isten szava mellett döntöttek. És azt mondták, hogy megnézzük, hogy Isten kijelentése hogyan viszi tovább az életünket. És olyan módon vitte tovább az életüket Isten kijelentése, hogy a mai napig az ő életük számunkra a példa. Hogy a mai napig azt tanulmányozzuk, például most is, hogy mit értettek ők meg, hogy hogyan ismerték ők Istent, mert Isten arra méltatta őket, hogy ők legyenek előttünk a példaképek. Mert komolyan vették Isten szavát. Végül még ennél a pontnál egy kicsit elidőzve, egy olyan személy, aki megdöbbent, de aztán nem Isten szavára alapozta az életét. Nézzük, hogy ennek milyen következményei lettek. Amikor ezt Heródes király meghallotta, tudniillik, hogy a bölcsek azt mondják, hogy jöttünk a megszületett új zsidó királyhoz, nyugtalanság fogta el, vagyis megdöbbent, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Megjelenik három távol-keleti bölcs, varázsló, mágus. Megjelenik Jeruzsálem utcáin, és kérdezősködni kezdenek. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert mi ott távol, az eseményektől távol láttuk az ő csillagát. Asztrofizikusok. És kikémlelik, hogy hát valami ott Jeruzsálemben történni fog ezekben a napokban. A messiást váró Jeruzsálemet pedig elkezdi felbojdítani ez az eseménysorozat. Nyugtalanság fogja el őket, különösen a regnáló, uralkodó királyt, Heródest. Hogy lehet, hogy új király születik? Mi történik velem? Hát én vagyok a király, és nem is fogom átadni a hatalmat másnak. Heródes úgy döntött, hogy nem veszi komolyan Isten szavát. Azt a szót, azt az isteni kijelentést, amit évek óta születését, a gyerekkorától kezdve hallhatott a törvényben és a szentírásokban. De sokkal fontosabb volt számára a saját hatalma, pozíciója, uralkodási vágya, mint hogy azt mondja, hogy benne vagyok Isten tervének a közepében. Sokkal fontosabb volt számára a saját ambíciója. És nézzétek meg, mi lett ennek a következménye. Cselt eszel ki, és amikor ez a csel nem válik be, nem tud elmenni a bölcsekkel együtt oda, ahova kellene, nem találja meg a gyermeket, akkor lemészároltat Jeruzsálemben és környékén minden két évesnél fiatalabb gyermeket. Látható a különbség? Mi történik akkor, amikor emberek elkezdik átadni magukat Isten kijelentésének? És mi történik akkor, amikor valakit a saját ambíciója, hatalomvágya, a saját élete fölötti uralkodási vágy hajt? Óriási a különbség. Tehát, hogyha az életed olyan fordulatot vesz, amire nem számítottál, ne ijedj meg! A megdöbbentő helyzetek mindig lehetőséget fognak kínálni neked arra, hogy most dönts Isten szava mellett, hogy most vedd komolyan az Urat. És végül harmadszorra. Kerülsz majd, vagy kerültél, vagy lehet, hogy most éppen olyan helyzetben vagy, amikor válaszok után kutatsz. vagyunk ezzel így elég sokszor az életünkben. Sorra élünk át különböző helyzeteket, és ezeknek a helyzeteknek az átélése kapcsán kérdések merülnek fel bennünk, és keressük a válaszokat. Különösen, amikor húsba vágó élethelyzetben vagyunk. Keressük az érvényes válaszokat. Ezekre a kérdésekre vannak válaszok, és Isten kijelenti neked önmagát, hogyha keresed őt. A következő két ige, amit fel fogok olvasni, az arról beszél, hogy ne esj kétségbe, hogyha még nem értesz minden kérdést, amire te már most szeretnél válaszokat találni. Ne esj kétségbe, hogyha a válaszok nem akkor, vagy nem úgy jönnek, mint ahogy te most szeretnéd. Mert mi általában válaszokat akarunk most, azonnal. Nézzétek! Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Szólt Isten ezekhez az emberekhez? Igen. Nagy utat tettek meg a keresésükben? Nagyon is. Sok száz kilométert utaztak az akkori körülmények között, sivatagokon át. Erős volt bennük a válaszok iránti keresési vágy. Hogyne? És amikor azt hitték, hogy már megtalálták a választ, hogy már a keresésüknek a végére értek, hol születhetne meg a zsidók királya, hogyha nem a zsidók fővárosában, Jeruzsálemben, valahol a királyi palota környékén. Hát hol máshol születhetne meg? Amikor azt hitték, hogy már ott vannak a végén, és most elérkeznek a válaszaikhoz, akkor csalódniuk kellett. És tovább kellett folytatniuk a keresést még egy darabig. Hol van a király? Hát mi tudjuk, hogy itt kell valahol lennie, de nincs ott. Milyen érzéseket kelthetett ez bennük? Mégse jól értettük. Hol van? Nem voltak már messze a választól, de még akkor nem volt elérhető a számukra. Mária, Jézus édesanyja. A következőt olvassuk róla. Amikor a pásztorok meglátták őt, vagyis Jézust édesanyjával és édesapjával, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. Mária Jézus születése előtt természetesen kijelentést kap arról, hogy ő lesz a Messiás édesanyja. És hát senki nem tapasztalja az eseményeket közelebbről, mint Mária, aki a saját testében éli át mindezt. Na de mégis, hát hogy lesz ez? Mit jelent felnevelni a Messiást? Mit jelent a megváltó anyukájának lenni? Hogy kell gondoskodnom róla? Mikortól lesz ő a Messiás? Ha tényleg igaz az, amit mondanak az írástudók, hogy és ez a Messiás majd az életét adja értünk, az mikor, az hogyan? Kicsiként, nagyként, hát írnak egy születendő fiúról. Hogyan lesz ez? És ezért minden, ami közelebb viszi őt a válaszhoz, Isten kijelentéséből Mária figyel arra. Forgatja ő magában, keresi a válaszokat. Ne esj kétségbe, ha még nem értesz minden kérdést, amire te már most szeretnél válaszokat találni, mert ha keresed őt, ha keresed Istent, ő ki fogja bontani előtted az ígéreteit. Jöttek a bölcsek napkeletről, és egy ideig úgy tűnt, hogy haszontalan a keresésük, de hamarosan Isten kibontotta előttük az ígéretét, amit megígért. Mária megkapja a nagy kijelentést Istentől. Te leszel a születendő messiás édesanyja. És nem ért még mindent, hogy hogy lesz ez, de Isten szépen, fokozatosan kibontja előtte az ő ígéretét. Miért tenne más, hogy Isten ma veled? Miért ne adna neked kijelentést? Miért ne akarná vezetni az életedet? Miért ne állna melléd, hogyha döbbenetes helyzetekkel szembesülsz? Miért ne akarna neked kijelentést adni, hogyha az életed némely helyzetében bizonytalanság vesz körül? És miért ne akarna válaszokkal megajándékozni, hogyha te keresed őt? Ahogyan indultunk, azzal szeretném zárni is. Kezdettől fogva az egész történet minden szereplőjének kétségén és bizonyságán felül sziklaszilárdan áll Isten igazsága. Megszületett a Messiás. Megérkezett a szabadító. Megígértem nektek sok száz évvel ezelőtt, folyamatosan beszéltem róla nektek, és most itt van. És az élete nem itt ér véget, csak most kezdődik, és el fogom hozni azt az időt is, amiről beszéltem, hogy ez a Messiás az életét adja értetek, hogy nektek örök életetek legyen újra velem a mennyben, mert helyre akarom állítani veletek a kapcsolatomat. Újra akarom egyesíteni a mennyet a földdel, és be akarlak vinni oda benneteket, emberek. Csak figyeljetek arra, amit én mondok nektek, kezdettől fogva. Zárszóként. Nem olvastunk most két olyan szereplőről, akik kulcsfontosságúak a továbbiak szempontjából. Úgy hívják őket, hogy Simeon és Anna. A születés után 8 nappal történnek az események. A kis Jézust felviszik Jeruzsálembe körülmetélni, mint egy hithű zsidó családban, ahogy ez illet. 8 nappal vagyunk csak az események után. De az egész történet 2 sziklaszilárd alakja, az Simeon és Anna. Simeon a kezébe fogja a 8 napos kis Jézust. Ugyanúgy nem látható benne, hogy hogy lesz ebből messiás vagy király, mint ahogy Mária számára ez még bizonytalan volt. De Simeon 100%-ig bizonyos. Sziklaszilárd. És tudjátok miért? Azért, mert ő kezdettől fogva, akkor, amikor még nem is látott az egészből semmit, vette Isten kijelentését. Hallgatott Isten szavára, és amikor megértette, hogy Isten kijelentése az, hogy nem fog meghalni addig, amíg nem látja meg a Messiást, ő erre alapozta az életét. Erre a kijelentésre alapozta az életét. Isten szavára, és amikor meglátja és kezébe veszi Jézust, ott Jézus még egy kisbaba, nem megváltó, nem messiás, nem hallott még semmit az ő tanításából. De azt mondja, hogy most bocsátod el szolgádat, Uram, békességgel, mert meglátták szemeim a te üdvösségedet. Honnan ez a hit? Honnan ez a bizalom? Hát onnan, hogy Isten szavára alapozta az életét, és Isten ki is bontotta ezt a számára. Meg is ajándékozta őt vezetéssel és kijelentéssel, és ugyanígy Annát is az élete végén. Ne ijedj meg! Az első karácsony a kérdések karácsonya volt. Isten milyen embereket keres? Szuperhősöket keres? Tökéleteseket keres? Olyan embereket keres, akik mindig pontosan tudják, hogy mit kell tenni? Dehogy is! Ilyen emberek nincsenek. Te se vagy ilyen, én se vagyok ilyen. Isten olyan embereket keres, akik bizalmat szavaznak neki, és azt mondják, hogy ha Isten helyzetbe hozza őket, hogy engem érdekel, hogy mit akarsz mondani a továbbiakban. Érdekel az, hogy hogyan akarod azt a helyzetet, amiben vagyok, kibontani, és ráállnak Isten szavára. Így kívánok nektek nagyon boldog karácsonyt. A karácsony eredeti üzenetével, ami sokkal fantasztikusabb, mint bármi, amit a mi kultúránk jelenleg gondol róla. Isten keresi a bizonytalan, önmagukat kereső, kétségbe esett, vagy megdöbbentő helyzetekben lévő embereket. Keresi ezeket az embereket, vagyis keres téged meg engem. És amivel meg akar ajándékozni, az az ő ígérete, az ő szava, ami beteljesedik. És beteljesedett a mi Urunkban, aki meghalt értünk, és feltámadt értünk, és örök életet készít számunkra a mennyben, ha hiszel benne, ha hiszel neki. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Örökkévaló Atyánk, hálásak vagyunk neked a te gondoskodó szeretetedért, a te lehajló szeretetedért. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nem maradtál kisbaba, és amikor felnőttél, azt tanítottad, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És te nem azért jöttél, hogy az egészségeseket hívd, hanem hogy a betegeket gyógyulásra. Urunk, mi ilyenek vagyunk. Nélküled, a te szavad és kijelentésed nélkül bizonytalanok vagyunk. Kétségbe esünk az életünk néhány helyzetében. Elbizonytalanodunk, és nem tudunk mit kezdeni a sok-sok felmerülő kérdéssel. Urunk, vannak olyan helyzetek, amikor egészen megdöbbenünk, mert érezzük, hogy az életünk nem folytatódhat úgy, ahogyan eddig. De köszönjük, Urunk, hogy te pont azért küldted el a te fiadat, hogy válasz legyen minden kérdésünkre. Hogy megértsük az ő születésének a történetéből, hogy te keresed ezeket az embereket, keresel bennünket, és választ akarsz adni, szilárdságot és stabilitást akarsz adni az életünknek a te szavad által. Urunk, mi pedig szeretnénk befogadni a te kijelentéseidet, ráállni a te ígéreteidre, és megérteni, hogy az életünk az nem jelentéktelen, nem elhanyagolható, hanem része a te hatalmas és tökéletes tervednek, aminek a vége elér egészen a mennyig. Kérlek, Urunk, hallgass meg bennünket Jézusért. Amen.